A Zsoltárok könyvét tanulmányozzuk, és ez a festmény Dávidot ábrázolja, amikor a frilládát átvitték Jeruzsálembe, énekszóval, zeneszóval, és hát nagy vigalommal, azt lehet mondani, és nagy örömmel. Itt látjuk a Biblia könyveit, és ott a nyíl mutatja, hogy ezek között foglal helyet a Zsoltárok könyve, egy tekintélyes vastagságú könyvgyűjtemény. Ez egy hangszer, mint látjuk, egy húros hangszer, és ez a húros hangszer és a Zsoltárok elnevezés valamilyen rokonságban van egymással, remélhetőleg ez majd ki fog derülni. Engedjenek meg két idézetet, az egyik egy görög írótól, az 5. századból, aki azt mondta, ami a salló a bogánysnak, az a Zsoltár ének mindenfajta szomorúságnak. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó ajánló sor, valamint a másik, az egyén vagy az emberiség nem fordul az élet válságos óráiban a Védákhoz, vagy Homéroszhoz, sem Dantéhoz, vagy Goethéhez, hanem a Zsoltárok könyvéhez. Ezt egy zsidó biblia magyarázatban találtam. A könyv címe, témája héberben Töhilimnek mondják. Hát ott odaírtam a héber szavakat is, hogy ismerkedjünk azokkal is. A Töhilim az dicséretet jelent. Az a Töhilim melletti szó, a sír, az éneket jelent, a Töhilim az pedig dicséreteket. Vagy máshol úgy szerepel, hogy Töfilót, az imádságot jelent. A Zsoltár szó, maga héberül ez úgy van, hogy mizmor, és ennek a fordítása görögben a szalmosz, azt is odaírtam görögül is, tehát ebből a szóból származik sok nemzeti fordításban ez a szó, hogy Zsoltárok, akár magyar nyelven, vagy más nyelveken is. A Zsoltárok elnevezése az a Szektuagintából terjedt el tulajdonképpen. Erről már hallottak, ugye, hogy az Ószövetségnek a görög fordítása eredetileg húros hangszerekre utal, mint hárfára és lantra. Hát egy ilyen lantot láttunk az előbb. Majd a kíséretükkel énekelt dalokra. A hagyományos héber elnevezése, ahogy már említettük is, az a Töhilim jelentése. Még egyszer olvasható volt. A Zsoltárok szó a héberben, ahogy említettem, mizmor, és egy néhány helyen megmutatom, hogy melyik Zsoltárokban található ez, de tulajdonképpen nem csak azokon a helyeken, 65. Zsoltár első verse, 66. első verse, 67. első verse, és még van egy néhány Zsoltár, ahol az első versben olvashatjuk ezt a kifejezést, hogy mizmor, mizmor le, Dávid sír, Dávid éneke. Az Ószövetség zsidó felosztása látható itt a könyvek, tehát írások, költői könyvek gyűjteményében található a Zsoltárok könyve, jó példabeszédek. Általában ezt szokták úgy nevezni, hogy írások, vagy szokták úgy nevezni, hogy Zsoltárok. Mert ez volt a legtekintélyesebb könyvgyűjtemény abban a csoportban, és hát erről kapta a nevét. Jézus a feltámadás után az Emmauszéknak magyarázza az, hogy mit írtak róla Mózes könyvében, profétáknál és az írásokban, vagy a Zsoltárokban. A Zsoltárok könyvét általában így szokták felosztani, hogy 5 könyv, és itt látjuk a fejezeteket, hogy egy könyv hány fejezetből áll. Nem tudnám megmondani azt, hogy tulajdonképpen mi vezette azokat, akik hát ezt a beosztást csinálták, mert hogyha tartalmilag nézzük, akkor nem találunk erre különösebb indokot vagy magyarázatot, de hát nyilván így könnyebb eligazodni. Nyilván hallottak arról, hogy eredetileg nem volt fejezetbeosztás, nem volt versbeosztása a Bibliában. Ha amikor elkezdték a nyomtatást, ugye, akkor ez a nyomdászoknak sokkal praktikusabb volt, hogy hol is tartunk, hol is járunk, melyik sorban van hiba, hol kell javítani, ugye? Akkor ez roppant egyszerű volt, hogy azt mondták, hogy a 6. fejezet, 5. verse az hibás, és azt kell kijavítani, vagy hát egyáltalán a Biblia forgató emberek, és ezt aztán megszokták, és nagyon praktikusnak találták, hogy könnyebben el lehet így akkor igazodni. A Zsoltárok könyve az egy énekes könyv, az egy ima könyv, ha úgy tetszik, és egy olyan könyv, amelyik bátorító, erőt adó, lelki olvasmány minden ember számára. Bergson nevét biztos ismerjük, ez egy francia filozófus volt. Az ő nevéhez fűződik az a bizonyos időelmélet, hogy beült Bergson a fogorvosi székbe, kinézett az ablakon, közben és látta a Dunaparton a szerelmes párt, leült egy padra. Aztán, amikor ő felállt a fogorvosi székből, ránézett az órára, először is ránézett, és most is, és azt látta, hogy egy óra telt el. És azt állapította meg, hogy a szerelmes pár is most állt fel a padról, és nyilván nem egyformán telt az idő a fogorvosi székben, és a rendezvún. Na mostan, hát ilyen okos ember volt, ugye? És akkor ő egy filozófus, pszichológus volt, és ő állítja, hogy a könyvek százainak elolvasásából sem kapott annyi világosságot és vigaszt, mint a 23. Zsoltár 4. verséből. 23. Zsoltár 4. vers: a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a károliban a gonosztól, itt úgy fordításban nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod vigasztal engem. Találtam egy ilyen adatot, hogy egy Poverello énekelte ezt a Zsoltárt 1219 nyarán, amikor a keresztesek táborából Malek Erk Hamil szultán táborával kellett neki átmenni. Próbáltam utána menni ennek az adatnak, mert érdekesnek találtam. Sajnos még eddig nem tudtam megtalálni, hogy ki volt ez az úriember, aki ezt a Zsoltárt énekelte. Hát bizony, lehet, hogy Tusznak küldték oda, vagy követnek, nem volt biztos, hogy visszajön onnan, és akkor énekelt ezt a Zsoltárt. Van itt egy történész közöttünk, sajnos nincsen, ezt ajánlom kutatási témának. A világ és a magyar irodalom, a zeneirodalom sok jeles képviselőit megihlették a Zsoltárok. Egyik költőnk azt írta, hogy az édesanyjáról való legszebb emléke az, amikor az édesanyja vasalt és Zsoltárt énekelt. Illő, hogy mi is felfedezzük, vagy újra felfedezzük a Zsoltárok könyvének szépségeit, pozitív lelki hatását. Hadd említsem meg, hogy ha kutatunk ezen a területen, akkor ugye, hát Ady Endre az nem képzelhető el, hogy ne ismerte volna Zsoltárokat, ne utalt volna Zsoltárokra, akár József Attilát is megemlítjük, Mórit Zsigmondot és sok más jeles embert. Ha Zsoltárok könyvét lapozzuk, Istent ismerjük meg belőle, hát azt mondom, hogy elsősorban is úgy ismerjük meg, mint teremtőt, ahogy mondja a 33. Zsoltár 6. versében: az Úr szavára lettek az egek, és szájának leletére minden seregük. Itt különben egy híres részét látjuk az égboltnak, valaki esetleg foglalkozik csillagászattal, az mindjárt meg is mondja nekünk, hogy itt az Orion köd látható. Tehát az égnek a csillagászok szerint ez a legnagyszerűbb területe, amit itt látunk, ez megint csak arról a helyről szól, azt mutatja, kicsit nagyobban. Azt mondja Zsoltáros: amikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rejá. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Hát abban az időben valami 3000 és egy néhány csillagot tudtak megszámolni. Elgondolkoztak rajta, hogy valahol a Biblia azt mondja, hogy hát számold meg, ha megtudod, ugye? És akkor úgy gondolta valaki, hát meg lehet számolni, hát megszámolták a mi tudósaink. Aztán később, hogy fejlődött a csillagászat, hát egyre inkább rájöttek, hogy nem lehet megszámolni. És amikor azt mondja, hogy Isten dicsőségét és keze munkáját hirdet az égboltozat, hát akkor, ahogy jobban-jobban megismerték a csillagvilágot, a tudósok, hát egyre inkább elámulunk és csodálkozunk. Csak most egyet említek, hogy az Orionnak az egyik csillaga akkora, hogy a naprendszert, hogyha beletennénk, akkor a nap lenne a középen, és a Föld még belül futná a pályáját. Tehát fantasztikus és elképzelhetetlen dolgok vannak. Hát ha akkor csodálkoztak ezen, és akkor ez ámulat bejtett őket, akkor mennyivel inkább mi bennünket, mai embereket. A teremtett világ dolgait csodálva mindig visszautal a teremtőre, aki alkotta ezeket. Azt mondja, hogy tiéd a Föld, a tiéd az egek, a Föld is a tiéd, a világot, minden benne valóval te fundáltad, vagy te alapítottad. Régen te fundáltad a Földet, az egek is a te kezednek munkája, azok elvesznek, de te megmaradsz, mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözet, elváltoztatod azokat, és elváltoznak. Mind megteszi az Úr, amit akar, az egekben és a Földön, a vizeken, és minden mélységben. Tehát Istent minden hatóként mutatja és ábrázolja, és azt mondja, hogy a világ nem a véletlen dolga, hanem van egy tervező, és van egy alkotó, egy teremtő, aki mindent létrehozott. Tehát ő így gondolkozik Istenről. Aztán a zsoltároknak egy másik gondolata, üzenete, ami nagyon jellegzetes és nagyon fontos, az a messiási zsoltárok. Később majd még említést teszek erről. A zsoltároknak a Krisztusa. Tehát minden bibliai könyv, vagy említettem Józsuénál is, meg Sámuel könyvénél is, és nyilván, hogy a többi könyvnél is így van, valamilyen módon bemutatja Jézus Krisztus. Tehát Jézus Krisztus valamilyen módon szerepel minden bibliai könyvben. Hát akkor a kérdés az volt, hogy vajon a Zsoltárok könyvének a Krisztusa az milyennek ismerhető meg. Nagyon sok Zsoltár különös módon előre látta Jézus Krisztus életét, szolgálatát, mint aki évszázadokkal később megígért mesiásként érkezett, és hát beteljesítette ezeket a prófétai igéket. A Zsoltárok könyvét, ha tanulmányozunk, akkor a következő dolgokra kell figyelnünk. A Zsoltároknak van felirata, szerzője, tartalma, és ezen belül látunk történelmi, tanító, háladó zsoltárokat, himnuszokat, bűnbánati és mesiási zsoltárokat. A tudósok között vannak viták, vannak tudósok, akik azt mondják, hogy Dávidnak nem sok köze van az egészhez, hogy nem ő írta, tehát előfordul az, hogy valaki úgy akar tudós lenni, ez csak az én rossz májú megjegyzésem, hogy ugye azt mondja, hogy ez se így van, az se jön, majd én megmondom, hogy volt az egész, és ő kitalál valamit. Aztán jön egy fiatalember, még ő, amikor a táblánál ez a professzor írja az ő képletét, még a végére se ér, már jön egy fiatalember, és letűröl az egészet, azt mondja, nem állja meg a helyét a dolog, mert... És akkor elmondja az ő nézetését, az ő tételét. Azt tudjuk mondani, hogy a régészet tudománya az nagyon sokat segített nekünk abban, hogy a Biblia hitelességét egyre inkább bizonyosabban tudjuk látni, vallani. 5 különböző típusú messiási zsoltár van. Vannak tipikusan messiási zsoltárok. A zsoltárnak a témája, tárgya néhány vonatkozásban egy Krisztus típust mutat be. Stoffer, egy híres professzor, mondta azt, hogy a profétáknak a szenvedései, az élet, az tulajdonképpen Jézus életét vetített előle és ábrázolja. Hát ez különösen igaz a Zsoltárok könyvében, amikor azt olvassuk, akár Dávid leírja a maga problémáit és a maga szenvedéseit, ez bizonyos értelemben előre vetítette azt, ami Jézus Krisztussal történt. Jézus Krisztus maga is utalt erre többször. Vannak tipikusan profétai zsoltárok, a zsoltáríró a nyelvet használja fel saját jelenben megélt tapasztalatainak leírásában, melyek túlmutatnak az ő életén, és csak is Krisztusban válnak történelmi valósággá. Tehát ezeket a messiási zsoltárokat olvassuk, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, Dáviddal ez történt, és egy kicsit kiszínezte a dolgot, de Jézus történetéről visszafele tekintve, akkor látjuk azt, hogy mennyire nagyon is köze van Jézus életének ahhoz, ami a zsoltárokban le van írva, és hát a keresztény egyház, az ős egyház is már ezeket teljesen így értelmezte, és ez Jézusnak volt tulajdonképpen a tanítása, hogy mindezek megírattak én rólam a profétákban, az írásokban. Vannak közvetve messiási zsoltárok, keletkezési időben a zsoltár egy királyra utalt, tehát az ige, szoktam mondani, hogy adott időben keletkezik egy adott helyen, egy adott történelmi szituációban, és ott valamilyen igazságot jelent ki, ami ott érvényes, de azután ez az ige felemelkedik onnan, hogy egyetemes jelentőségűvé váljon, és azután a térnek és az időnek más pontján alászálljon, és ott legyen aktuális. Vannak tiszta, vagy teljes, tehát tisztán, teljesen profétikus zsoltárok, Dávid más fiaitól eltekintve egyedül Krisztusra utal. 110. zsoltár, ugye? Ez is egy nagyon jelentős messiási zsoltár. Megkoronázásról szóló zsoltárok, előre látja Jahve jövetelét és királyságának beteljesülését, amely Krisztus személyében fog valóban beteljesedni. Na most hát ez egy ilyen elméleti rész, de egy pár zsoltár idézetet azért megemlíthetünk és elmondhatunk, ugye? Amikor arról van, hogy kezeimet és lábaimat átlyukasztották. Hát nem tudunk arról, hogy Dáviddal történt volna ilyen. De az őt ért szenvedések és sérelmek arra ihlették őt, hogy ilyeneket írjon és mondjon. Nem gondolom, hogy Dávid feltétlenül arra gondolt, hogy Jézus a Mesiás, és majd őt keresztre fogják feszíteni, át fogják lyukasztani a kezét és a lábát. De hát azt mondjuk, hogy a Biblia az Isten lelkének a műve, ihletés alapján jött létre, és akkor már nem csodálkozunk azon, hogy Dávid ilyeneket tudott és ilyeneket leírt. A Bibliában a profétai könyvek még ilyenek, amiről hát nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát ez nem valószínű, hogy akkor megjövendőlte például Dániel, hogy mi lesz majd a világbirodalmakkal, ha nem. Miután megtörténik az esemény, akkor valaki leírta Dániel proféta nevébe, hogy ez és ez fog majd bekövetkezni, de hát így gondolja némelyik kevésbé hívő Biblia kutató, tudós, hogy tehát ez egy olyan fajta jövendőlés, ami igazából nem is jövendőlés, hanem így utólag való megírása. Ha a hótengeri tekercsek nem lennének, akkor talán azt gondolnánk, hogy ebben van valami. De miután hótengeri tekercseket is megtalálták, akkor kiderültek, hogy nagyon komolyan kell vennünk ezeket a bibliai könyveket, mert ez tényleg így igaz, ahogy le van írva. Jézus szenvedéséről nagyon sokat olvasunk ezekben a zsoltárokban, és a keresztrefeszítés történetében is visszhangoznak ezek a zsoltárbeli kijelentések, hogy Jézus szomjúhozott és vizet kért, hogy beteljesedjék az, ami írva volt őróla. Miután Jézus Krisztus a mennybe ment, a tanítványok egybe gyűltek, hogy Judás helyét betöltsék. A zsoltárok könyvének két versét használták fel ekkor. Ezt azért említem, hogy ezzel is alátámasztjuk, hogy Jézus is sok zsoltárt idézett, hitelesítette, de tulajdonképpen az apostol egyház elindulásánál is nagy jelentősége volt a zsoltárok könyvének. A Szentlélek kitöltetése után történik, hogy Péter apostol tart egy prédikációt, ezt ugye ismerjük, hogy akkor 3000-en tértek meg, de most sokkal inkább azt szeretném megemlíteni, hogy ekkor is a Zsoltárok könyvéből idézett Péter apostol. Hát ez egy vázlat lett volna, de nem igazán sikeresek a betűim, úgyhogy most ettől eltekintek, majd legközelebb alkalommal, hát ha ez jobban fog sikerülni. A Zsoltárok az mindennapi kenyerünk és italunk, lelki eledel és lelki ital minden ember számára, ez megvan ez a lehetőség, hogy éljünk vele. A kép a fiatal Dávidot ábrázolja, aki nagyon jól értett a hangszer kezeléséhez, és akkor Sámuel könyvénél foglalkoztunk ezzel, és ott említettük, ugye, hogy ő egy kitűnő játékos volt, tehát a hangszert kitűnően kezelt, és ugye így került a királyi udvarba. Vannak sokan, akik azt mondják, hogy hát Dávid nem írhatott Zsoltárt, mert hát egy király, egy hadvezér, hát el van foglalva sokkal más természetűbb dologgal, és hát ő nem írhatott ilyet. De hát, hogyha tanulmányozzuk a közel-keletnek az irodalmát, más népeknek az irodalmát, és akkor ott is találunk erre bőségesen példát, hogy királyok is foglalkoztak ilyen dolgokkal, tehát nem kell elcsodálkoznunk azon, hogy Dávid 71 néhány Zsoltárnak a szerzője, hogy a Zsoltárok könyvéből ezt hát lehet regisztrálni. Hát mindenféle hangszer tulajdonképpen említve van, vagy legalábbis többféle hangszer, és hát ez egy külön tudományág, himnológia úgy hívják, amelyik ezzel foglalkozik, hogy milyen volt a Biblia időben, bibliai korban a zene. Én egy Zsoltár verset szeretnék még idézni. Ez a Zsoltár vers, az 50. Zsoltár, 15. verse. Ezt azt hiszem mindenki ismeri. Hát én ezt úgy szoktam elmondani, hogy tetszenek-e tudni a tűzoltóságnak a számát, telefonszámát. Mennyi az? Hogy? Hogy együtt legyünk. Hogy? 105. Mentőké? Rendőrség? 110. Tehát vannak ilyen számok, ugye, amit jól tudunk. Na most azt szoktam a gyülekezetbe kérdezni, hogy ha a hívember bajban van, akkor ő milyen számot hívhat? 107. Hogy? 107-et? Igen. Ez egy majdnem jó válasz. Szoktam ilyenkor mondani. Igen. Tehát ha a hívember bajban van, akkor az 50-15-öt, azaz 50. Zsoltár 15. verse. Hogy szól ez? Hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ebben a Zsoltárban az Istenhez közeledésnek a három lépcsőfokáról hallunk, olvasunk. Melyik az első lépcsőfok? A segítségű hívás. Hány ember él ezzel a lehetőséggel, hogy Istent hívja segítségül? Hát az elmúlt 40 év, abban bizonyos 40 évben sokszor említettem ezt, hogy még a pártitkár is, ha bajban van, azt mondja, hogy ja Istenem. Tehát nagyon sok ember fellép, vagy minden ember azt lehet mondani, fellép arra a lépcsőre, hogy segítségül hívja az Istent. Ja Istenem, segíts meg! Ha van Isten, akkor. Tehát különböző stílusban történik ez. És azt lehet mondani, hogy nagyon sok ember. Utána a második lépcsőfok, melyik is? Hív segítségül engem, és én megszabadítalak. A második lépcsőfok a szabadulás. Tehát az a tapasztalat, hogy sikerült a dolgozatom, mondja a diák, vagy sikerült megoldanom ezt vagy azt az anyagi természetű problémámat. Élve hazajöttem a klinikáról, és így tovább, ugye? Tehát vannak olyan élethelyzetek, például amikor én is benn feküdtem a klinikán, és ott látogattam közben a betegeket, kérdeztem egyik másiktól, hogy szokott-e imádkozni? Hát nem igen. Na mondom, most imádkozzon, mert az nagy szüksége van rá. Tehát a második lépcsőfok az a tapasztalat, hogy megszabadultam, és nem magamnak tulajdonítom ezt, hogy csak erős a szervezetem, csak elég okos vagyok én, és így tovább. Tehát nem magamra vezetem vissza a sikert, hanem azt mondom, hogy imádkoztam, kértem Istent, és ő megsegített. A kérdés az, hogy vajon mit tetszene gondolni. Azt mondtuk, hogy vegyük 100%-nak a segítségű hívókat. Hány százalék az, aki felismeri, hogy Isten volt a segítő? Itt is vajon van 100%? Mi a tapasztalatuk az életben? Hogy? Ő azt mondja, hogy 50. Hát fogadjuk el. Hogy ezeknek az embereknek, akik átéltek egy ilyen élményt. Például nekem volt egy élményem, egy beteget látogattam a kórházba, és ugyanabban a korteremben volt még egy ember, egy 130 kilós ember, aki 17 napja már nem tudott leszállni az ágyról. És én ezzel a másikkal beszélgettem, hát ővel is váltottam egy pár szót, kívántam neki gyógyulást, ezzel a másikkal olvastam egy bibliai igét, imádkoztam, és aztán eljöttem. Másnap hallom a hírt, hogy ez a 130 kilós, aki 17 napja már nem tudott leszállni az ágyról, most úgy érezte az imádság után, hogy ő fel tud kelni. Végig tud menni a folyosón. És akkor hát hozták nekem ezt a hírt, hát elmentem, hogy meglátogassam most már otthon ezt az embert a falujába. És hát az volt a probléma, hogy ez az ember nekem tulajdonította az, hogy ő ilyen csodálatos módon erőt kapott, és fel tudott kelni a betegágyból. Hát nagy kudarcom volt, mert próbáltam neki megmagyarázni, hogy nem én tőlem származik ez a dolog, ugye? Mit az apostolok azt mondják, aranyom, ezüstöm nincs, de a názáreti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. Tehát nagyon sokan így vannak ezzel, hogy nem Istennek tulajdonítják a szabadulást, a segítséget. A harmadik lépcsőfok, hogy is van? Hív segítségül engem, a nyomorúság, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy hálaadás, hogy hálát adunk Istennek, mert hogy ő megszabadított. Mit tetszen gondolni, most milyen az arány? Segítség hívták 100-an, felismerték, hogy Isten, csak Isten lehetett, aki meggyógyított, megszabadított, megsegített, ugye? Például egyik diák mondta el, hogy dolgozatírás volt, és egy olyan tételt kapott a felvételin, pontosabban, hogy halvány dúsz se volt hozzá. De eltökélte, hogy akkor se adom vissza. És közben egyszer csak odajön a tanár hozzá, és azt mondja, neked nem jót adtam, nem ezt akartam, és adott neki egy másikat. Amit flottul, és jól tudott. Na hát ez a 8. osztályos gyerek azt mondta nekem, hogy a jó Isten megsegített. Na mostan, harmadik lépcsőfok, és te dicsőítesz engem. Tehát a háladás. Mit, milyen az arány? Mondtuk, hogy 150, és a Bibliában van erről szó. Volt 10 bélpoklos, meggyógyult mind, és egy ment vissza, ugye? Igen. Tehát egy a 10-hez. Hát ez egy szomorú dolog, de a kérdés az, hogy ha már a Zsoltárok könyvét tanulmányozzuk, ez a hív embereknek az imádságos könyve, az énekes könyve, ez kell, hogy a lelkünkre hatást gyakoroljon, tanít nekünk olyat, hogy ha bajunk van, hívjuk segítségül, bátran az Isten, tanít nekünk olyat, hogy de legyen hozzá értelmünk, lelkiségünk, hogy ne magunknak tulajdonítsuk a sikert, a jó eredményt. És a harmadik dolog arra tanít bennünket, hogy ne feledkezzünk meg a háladásról. Ami korunkban egyik nagy értékvesztése ez, hogy nem tulajdonítanak ennek az emberek jelentőséget. Hát a Biblia arra tanít bennünket, hogy az igazi értékeket tudjuk megtalálni. Egyik érték az életünkben, hogy nem egyedül vagyunk, van fölöttünk valaki, segítségű hívhatjuk, ha bajba vagyunk. Egy nagyon érték az, hogyha fel tudjuk ismerni, hogy Isten ma is cselekszik, és a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne feledkezzünk meg a háladásról. Van itt valaki, aki konfirmált? Minéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Na, micsoda? Nem a magamé vagyok, hanem a Jézus Krisztus, aki engem megváltott. Na most a második kérdés, hogy hangzik? Mit kell a végből tudnod, hogy boldogul élhess ezzel? Hát mit kell tudni? Egy, hogy én milyen bűnös vagyok. Kettő, meg vagyok váltva, és a harmadik, hogy milyen hálával tartozok ezért. Hát a Zsoltárok könyvét, ha forgatjuk és olvassuk, akkor ebből tanuljuk ezt a lelkiséget, lelkületet, hogy ismerjük el Istent, az ő hatalmát, és legyünk hálásak azért, hogy megtartja nap mint nap az életünket. Én ma ennyit szerettem volna elmondani.